Olvassuk el együtt, illetve hallgassuk az evangélium részletet, amiből ma Isten igéjét szeretném közvetíteni, Márk evangéliumának a 10. fejezetéből, a 13. verstől kezdve, és a 16. lesz az utolsó, amit felolvasunk. Akik jelen vannak, kérem, hogy fennállva hallgassák meg az igéket. Márk evangélium a 10. rész 13. versétől így szól az ige. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket, a tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Ekkor átölelte, és kezét rájuk téve megáldotta őket. Ámen. Kedves igehallgatók, nem tudom ki, hogy van vele. Én nagyon el tudok szomorodni, hogyha azzal szembesülök, hogy azzal, amit mondtam, azzal, amit tettem, gesztusokkal, vagy bármilyen megnyilvánulással, valakiben rossz érzést keltek. Persze ez kell az, hogy észrevegyem, mert sajnos nem mindig veszem észre, vehetjük észre, hogy mit okozunk a másikban. Megbántottuk? Felbosszantottuk? Vannak olyanok, akik érzéketlenek, legalábbis így látom, hogy könnyelműen túllépnek ezen a másik gyengeségének, érzékenységének, rossz hozzáállásának tanúsítják ezt, hogy haragszik, szomorú, megbántódott. Én szeretném nem így kezelni, és bizonyos tekintetben örülök ennek az érzésnek, hogy bánt, ha valakit bántottam. Szerintem mindig érdemes arra figyelni, hogy mit okozunk a megnyilvánulásainkkal, milyen reakciót vált ki az, amit mondunk vagy teszünk. De van egy személy, akivel kapcsolatban meg nem engedhetjük meg magunknak, hogy rosszat okozzunk. Jézus Krisztusra gondolok. Itt ebben a történetben azt látjuk, hogy Jézus a tanítványok tette miatt megharagudott. Hozzák a gyerekeket, ők meg rájuk szólnak. A másabb fordítás ugye azt mondja, hogy dorgálták őket, tehát az új fordítás kicsit enyhít a tanítványi megnyilvánuláson, mert határozottan, rendre utasítva dorgálták a szülőket, akik hozták a gyerekeket, és Jézus emiatt rájuk megharagudott. Gondolkodtak ezen? Minősítették magukat, hogy vajon mit vált ki belőlük, hogy Jézus haragszik? Nagyon érdekes egyébként, hogy Jézus érzelmeiről nagyon keveset látunk a Bibliában. Az nagyon ritkán van, hogy ő haragszik, vagy legalábbis konkrétan leírva, ezt nem gyakran találjuk. Éppen ezért lehet nagyon súlyos, ha ezt olvasuk a Bibliában. Jézus megharagudott. És most itt nem akárkire, hanem a tanítványokra. És ez egy nagyon fontos információ, kedves igehallgató testvérek, hogy Jézus nem az őt provokáló, nem a vele szembe helyezkedő, nem a neki ártani akaró farizeusi csoporttal, vagy írástudók közösségével, vagy netalántán a pogányok magatartásával van baja. Nem ő rájuk haragszik, vannak ilyen történetek is, hanem azokra, akiket ő kiválasztott, akiket ő elhívott, akiknek rengeteg dolgot megtanított már, akiknek ígéreteket tett, és akikért majd feláldozza magát. Na ők haragítják magukra Jézus Krisztust. Tényleg lehet ilyen? Akár ma is, hogy egy tanítvány felbosszantja a mestert. Egy tanítvány haragra ingerli Jézus Krisztust. Hát igen. Soha ne bízzuk el magunkat, testvérek, abban a tekintetben, hogy ez velünk is megtörténhet. Attól, mert minket is megragadott Krisztus, megérintett a kegyelmével, újjászült bennünket, elhívott szolgálatra, megbízott feladatokkal, folyamatosan segít a lelkével, erőt ad nekünk, és végezzük ezeket, hogy mi ne hibázhatnánk, mi ne okoznánk neki, a megváltónknak szomorúságot, vagy ne talántán még haragot is. Ne gondoljuk azt, hogy ha mindig mindent egy természetes ösztönösséggel teszünk, vagy reagálunk, abban ne csúszhatna hiba. Azért fogalmazok így, mert úgy látom, hogy ezek a tanítványok azért estek ebbe, mert egy természetes ösztönösséggel viselkedtek. Ha nem vagyunk megfontoltak, testvérek, akkor könnyen haragra tudjuk indítani Jézus Krisztust. Józan megfontoltság kell, hogy magunkat is figyeljük, az eseményeket is nyomon kövessük, a lehetséges eredményt, reakciót is mérlegeljük, hogy elkerüljük ezt a haragot. Gondoljuk végig, tegyük fel magunknak a kérdést. Örülünk annak, ha bárki haragszik ránk? Ugye nem, még emberi kapcsolatban se jó, és most remélem senkire nem igaz, hogy megrántja a vállát, nem érdekel, aki haragszik, megbékül. Ugye van, aki így intézi, hát tényleg az idő az sok mindent megold, de szerintem nem állhatunk így hozzá. De lehet, hogy a válaszban egyébként születik egy kérdés. Hát honnan tudjam én, hogy haragszik rám? Ha meg ezt az egészet átviszem Jézus Krisztusra, ugye a kérdés az, hogy bánt engem, ha haragszik rám Jézus? Hát hogyne, úgy gondolom mindenki bólint, de még inkább Béla kérdés, hát honnan tudom én, hogy haragszik Jézus? Mert ő nincs jelen, tehát nem fogom látni a összevont tekintetét, szemöldökét, nem fogom látni a szomorú ábrázatát, nem fogom érzékelni azt, hogy elfordult tőlem, nem fogom érzékelni a távolságtartását, amik megjelennek akkor, hogyha valaki haragszik ránk. Én azt látom, testvérek, hogy egy különös érzékenységnek kell kifejlődni bennünk, hogy észrevegyük, hogy Jézus haragszik, hogy Jézust megbántottuk, hogy Jézust elszomorítottuk. És hogyan lehet ezt az érzékenységet kifejleszteni? Én úgy látom, egyre jobban kell ismerni az Urat, és ez a Szentírás ad lehetőséget. Itt van megint előttünk 4 igevers, amivel kapcsolatban újra úgy voltam, hogy na, egy jól ismert történet, mi lesz ebből megint az üzenet, és én most azt éltem át ezzel az aprólékos átgondolással, hogy még jobban megismertem Jézust. Ráadásul egy olyan kérdésben, amiről eddig az elmúlt közel 30 évben nem is sokat gondolkodtam. Haragszik rám Jézus, haragudhat rám Jézus a tanítványára, azért, mert valamit megfontolatlanul teszek, vagy mondok? Bizony. Tehát ha a Bibliát egyre alaposabban olvassuk, akkor belőle egyre jobban megismerjük Krisztust, és egyre inkább fogjuk az élethelyzetekben is érzékelni, mi bánthatja őt, mi szomoríthatja, vagy mi lobbantja haragra. Tudom azt is, hogy Isten nagy kegyelmű, késedelmes a haragra, nem haragja szerint bánik velünk, nagyon sok ilyen igevers van. Most ezekkel szembesültem is, ahogy készültem, és egyfajta megnyugvást ad, de ezek nem adnak alapot arra, hogy félre söpörjük ezt a kérdést. Jézus megharagudott. Lehetséges. És most egy rövid felsorolást hadd tegyek, hogy mik azok a jellemző dolgok, ez is segíthetik egyébként, hogy észrevegyük a haragot okozó tettet. Tehát mik azok a példák, amelyek igenis maguk után vonják Isten haragját. Bálványimádás. Tehát ebből van a legtöbb ige. Amikor a kiválasztottak, az Isten által szeretett emberek, Izrael népe, legtöbbször ószövetségi ez, idegen istenek után mentek, bálványokat készítettek, ezeket imádták, haragra indították Istent. Elégedetlenség vagy zúgolódás. A legkoncentráltabb példa erre az Egyiptomból kiszabaduló Izrael, akik Már a Vöröstengernél zúgolódnak, hogy ugye meghalni jöttünk, itt vagyunk két tűz között, a vízhiány miatt zúgolódtak, a kenyérhiány miatt, a húshiány miatt zúgolódtak, és visszavágytak meghalni Egyiptomba, a rabság helyére, és olvassuk Mózes második, negyedik könyvében az ehhez fűződő megjegyzéseket, megharagudott az Úr rájuk. Nehémiás könyvében bukkantam egy érdekes megjegyzése, különös, hogy csak ott, mert azért az egész igén átvonul ez Szentíráson, a nyugalomnap megszentségtelenítése miatt haragudott meg Isten. Nem feltétlenül azért, mert a sabbat törvényt nem úgy tartották meg, hanem tényleg olyan dolgokba ment bele a újjáépítést végző nép, ugye Nehémiás kora ez az időszak, amikor a fogságból hazaérve a templomot, a várost újjáépítik. Tehát olyanokba mentek bele nyugalomnapon is, ami nagyon-nagyon sok kárt okozott, és van egy kijelentés, hogy Isten megharagudott rájuk. Igelyek lesznek majd a jegyzetben, akik nyomon követik a feltöltéseket, lehet ezeket végigolvasni. Kijelentett akaratával szembesül valaki, szembe áll vele, az is Isten haragját vonja maga után. A konkrét ige Jeremiás 42-ben van, amikor Isten ugye kijelenti, hogy felhozza az ő eszközét Babilonból, akinek a jármába be kell hajtani a fejüket. És aztán jönnek az álproféták, ne higgyetek nekik, meneküljünk Egyiptomba, meg fog bennünket menteni a fáraó, és akkor erre mondja a proféta, hogy a ti engedetlenségetek miatt haragszik az Úrátok. Egyébként az előzmények is összefüggenek ezzel. Ha nincs helytállás vagy szolgálatkészség, Ezékiel könyvében lehet erről olvasni, hogy Isten megadja a vezetést, és a nép meg gőgösen ellenáll. Nem engedelmeskedik, haragszik az Úr. Ha a hitetlenségből fakadó ellenállás a jellemzője az embernek, itt egy-egy igevers lesz a következő néhány pontban, ezeket felolvasom, Róma 1, mert Isten haragja a mennyből megnyilvánul az emberek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Igenis, haragszik Isten. Vagy ha valaki megáltalkodott és konok ellenállással van Róma 2-ben, de te konokságod és meg nem tért szíved szerint gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor Isten igazságos ítélete nyilvánvaló lesz. Ne nyugtasson meg senkit, hogy ez egy ilyen távlatokban mutató figyelmeztetés. Haragot a harag napjára. Hol van az még? Lehet mondani. De gyűlik. Nem lehet figyelmet, nem szabad figyelmen kívül hagyni. És még ilyet is találtam, hogy aki a mai társadalmi létében állampolgárként viselkedik gonosz módon, Isten haragjával szembesülhet. Róma 13-ban olvassuk, hogy a hatóságok nem a jó, hanem a rossz cselekedetek büntetésére vannak. Akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Akkor tedd a jót, és dicsérni fog téged, mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonosz teszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja az, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki gonosz cselekszik. Lehet, hogy nem mindig jut eszünkbe, hogy az államhatalomnak a fegyelmező szigora az az Isten haragjának leképezése. Sokszor úgy állunk hozzá, hogy ezek ilyen önkényes zsarnokságok, korlátozó hozzáállás. Nem. Az Isten haragjának eszközei, de a rosszaknak. Ha jók vagyunk, nem kell félni. És az utolsó egy összefoglalás, számos bűn, amit megtűr az ember, ezt hozzáteszem, mert ha megbánjuk bűneinket, nem haragszik, és nem marad rajtunk a harag. Kolossi levélben ezt olvassuk, öldököljétek meg azért földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bűnös szenvedélyt, gonosz kívánságot, telhetetlenséget, ami bálványimádás, mert ezek miatt jön az Isten haragja. Csak egy ilyen gyors felsorolás, és lehet, hogy éppen ez a gyors felsorolás is olyan letaglózó, hogy ennyi formában jöhet az Isten haragja. Igen, ma nem a divatos tanításoknak a témája ez, hogy Isten haragszik. Ezt kerüljük olykor. Pedig a Biblia egyértelmű. És én sem arra akarom ezt most használni, hogy megalapozatlan félelmet keltsek. De azt a megfontoltságot hadd munkálja ez a tény is, hogy egy újszövetségi evangéliumban a tanítványokat irányító Jézus Krisztus megharagudott. És hiszem, hogy ez nem érintette őket, vagyis nem tudtak elmenni mellette, hogy ne érintse őket. És akkor nézzük a részleteket. Miért haragszik Jézus? Miért haragudott meg ott a tanítványokra? Mert rászóltak azokra, megdorgálták azokat, akik gyerekeket vittek. Ezek a gyerekek lehettek újszülött csecsemők, lehettek már nagyobb néhány hónapos kisbabák, de lehettek nagyobbacska gyermekek is, mai megközelítésben óvodás, kisiskolás gyerekek is, mindenképpen még az a korosztály, akik szülőktől függenek. Mert emlékszünk arra, hogy a 5000 ember megvendégelésénél a kenyér meg a hal egy gyereknél volt, tehát ő már valószínűleg egy olyan nagyobbacska gyerek lehetett, aki azért kicsit önállóan mozgott. Itt szülők hozzák nagy valószínűséggel. És szerették volna azt, hogy Jézus megérintse, megáldja őket. Szerették volna, ha a gyerekik is megérzik Jézus közelségének a különlegességét, megérzik a szeretetét, megérzik azt a eddig nem tapasztalt légkört, amit Jézus a jelenlétével, beszédével, még hogyha nem is mindent tudnak felfogni ezek a gyerekek, de megteremt Jézus. És a tanítványok pedig útjukat állják. Rájuk szólnak, megdorgálják őket. Egy őszinte keresőt, őszinte keresők csoportját, a tanítványok, akiknek épp az a feladata, hogy hívják, vonják az embereket Jézushoz, ők válnak akadállyá. Nagyon nehezen tudtam mit kezdeni ezzel most. Úgy hiszem, hogy ők nem direkt lettek valami önmagukat felhatalmazó testőré, és akkor gyűrűt képeznek Jézus köré, és akkor az ilyen jött-ment keresőket távol tartják. Nem egy direkt akadályt akartak képezni. Én hiszem, hogy valami lehetett az ő megnyilvánulásuk mögött. Valami, ami szerintük jó volt. Én végig gondoltam ezt, egy kicsit próbáltam belehelyezkedni az ő szerepükbe, és tudom, hogy ami most jön ezek feltételezések, de nagyon sokszor így vagyunk a Szentírás részleteivel, hogy nincs kimondva, hogy miért viselkedtek így, de az egészet szemlélve valamit azért érthetünk. Én mondom, mit értek. Lehet, hogy ott volt az ő tettük, dorgáló, távoltartó magatartásuk között a hagyomány és a szokáshoz való ragaszkodásuk. Mert hát mit tanultak ők meg zsidóként a gyerekekkel kapcsolatban? Körül kellett metélni 8. napon, ha fiúgyermek volt, körülbelül egy hónapos korában el kellett vinni a templomba, és be kellett mutatni, majd legközelebb 12 éves korában el lehetett vinni valamelyik nagy ünnepen a templomban, és onnantól kezdve azért aktív részesei lehettek. Igaz, hogy az adott településükön zsinagógába már mehettek, mondjuk 6 éves kortól, ha mi rendszerünkhöz akarom hasonlítani, hogy ott tanuljanak, mert zsinagógák oktatásként is funkcionáltak, oktatási helyként, de az, hogy egy ilyen kaliberű mestert, tanítót, különleges csodatevő prófétát csak úgy gyerekekkel zavargassanak, hát ez azért nem fér bele a szokásokba. Ugye nem olvasunk olyanról, hogy Kajafáshoz gyerekeket vittek, hogy vegye már az ölébe őket. Nem. Hát most akkor itt a szokás egy kicsit ráragad Jézus személyére is, és megakadályozzák. Lehet a másik indok egy jó szándék. Látják, hogy ez a Jézus mit vállal napról napra. Szorongatja, tömeg, állandóan csak betegeket hoznak hozzá. Szinte nem engedik, hogy abba hagyja a tanítást, mai képpel élve biztos mindig visszatapsolnák, hogy még, folytasd, és akkor a tanítványok egy jó szándékkal vannak, na, ez már tényleg sok, hát ne csináljunk már óvodát azért Isten országából. Védik Jézust, talán. Ez is ott lehet. És nem akarják, hogy Jézust zavarják a gyerekek jelenlétével. Harmadik gondolatom, az is okozhatta ezt a dorgáló megnyilvánulást, mert olyat tapasztaltak, amit eddig még senki nem csinált. Tehát ilyen még nem volt Jézus esetében, de lehet, hogy általában semmilyen tanítókkal kapcsolatban, hogy valaki csak úgy jön gyerekekkel. És azért, mert egy új helyzet, mert erre még eddig nem volt példa, nem tudják kezelni, hát ne is legyen. Ha eddig nem volt, ne legyen. És egy utolsó gondolat, lehet, hogy őket zavarta a gyereksereg. Lehet, hogy nem Jézust védték, hanem önmagukat, mert nekik okozott kellemetlenséget a sírás, a gügyögés, lehetne még sorolni, mi minden megnyilvánulása van egy gyereknek, nem tudjuk, milyen létszámban hoztak, vagy egyszerre hozták, egymás után hozták, de őszintén ez probléma. Eszembe jutott egy történet, egy körzeti Isten tiszteleten háznál voltunk, tagjaink a idős házaspár, és hogy nem, nagy örömömre, ott volt az ő unokájuk a dédunokájukkal. És emlékszem, a kicsi kis lány, nem mondok nevet sem, ahogy elkezdtem a gondolataimat mondani, odaállt, és kérdezett. És láttam, hogy a dédszülők tekintete milyen szigorú. Utasításokat adna, ha rájuk figyelne a kicsi. De nem figyelt rájuk. Ezért egy pár percig vele beszélgettem. És neki próbáltam válaszolni. Lehet, hogy ez ott egy jelentéktelen, sőt a megszokott dolgokból kibillentő alkalmatlanság volt, csak hogy innen indult el egy olyan kapcsolat, amiből a rokonságban egy nagyon jó folyamat bontakozott ki. Egy kisgyerek bátor kérdése. Tehát lehet, hogy őket zavarta, nem tudjuk, feltételezem. De, testvérek, hadd mondjam el, hogy pont ezek a feltételezések, amik egy kicsit a bennem lezajló folyamatokból születtek, mutatják azt, ha én így gondolkodom, akkor mindenki gondolkodhat így. Bár nem akarok senkire erőltetni semmit. De ha ma bennem így zajlott le a válaszkeresés, hogy vajon miért dorgálták meg, akkor szerintem ezek az indokok bárkiben előjöhetnek. És hadd szülessenek ebből most kérdések, tehát ebből a lehetséges okfejtésekből. Hogy gondoljuk, nem gerjed haragra ma az Úr, ha megfontolás nélkül fontosabbnak tartjuk a szokásokat és a hagyományokat, annak érvényesülését, mint az őszinte keresők érdekeit? Ez volt az első pont. Szokások, hagyományok fontosabbak. Haragszik vajon ránk az Úr, hogyha ezekhez jobban ragaszkodunk, mint hogy örülünk a keresőnek, és segítjük őket közel? Lehet. Nem indítjuk haragra az Urat azzal, ha azzal alapozzuk meg tetteinket, szavainkat, hogy én csak jót akartam. Ha egyszerűen ez egy mindent lefedő magyarázat, hogy jó szándék volt bennem. Ugye úgy tűnik, hogy a tanítványokban is ez volt. Nem lehet, hogy ez a jó szándék, ez távol tart valakit? és majd mondok egy következtetést a felső kérdések végén. Vajon nem bántjuk meg azzal Jézus Krisztust, ha egy kereső, szokatlan próbálkozásait elfolytjuk, mert ilyen még eddig nem volt? Mert egy kereső ötletét úgy, ahogy van, lenyomjuk. Hát nehogy már valamit kitaláljál. Nehogy már, kedves anyukák, hozzátok Jézust, hát eddig, vagy a gyerekeket, eddig még senki nem csinált ilyet. És majd mondom még a fordulatot is, hogy mi lesz ebből, csak előre annyit, hogy akiket távol akartak tartani, azokat Jézus kiállította középre. És az utolsó gondolatra a kérdés, vajon nem vált ki indulatot Jézusból az, ha azért utasítok rendre egy keresőt, mert zavarja az én jól kialakított kényelmi létformámat, Isten tiszteletem bárhol? Mert ha tanítványok maguk miatt dorgáltak, akkor ez van mögöttem. Ha nekünk csak az számít, hogy mi hogy érezzük magunkat, de nem fontosabb az, hogy hogy érzi magát egy kereső. Gondoljunk bele, testvérek, valaki lehet, hogy hosszú hetek vívódása után rászánja magát, hogy bemegy egy ismeretlen közösségbe, egy ismeretlen helyre. Hát az magában micsoda feszültség. Hát még ha erre kap egy néhány érdekes megjegyzést, akkor kerítés lesz, mint a Index képen a videónál. Távol tartó. Én arra jutottam, testvérek, nagyon vigyáznunk kell. Minket arra hívott Jézus, hogy hívjuk, segítsük, bátorítsuk, eligazítsuk a keresőket, biztassuk a bátortalanokat, és ne pedig akadályt képezzünk. Tudom, megint hangsúlyozom, ez nem tudatos. Tanítványokban sem. És a legtöbb esetben bennünk sem. Szerintem nincs a gyülekezetek többségében olyan, aki azért állna ki az ajtóba, hogy ránézésre megítéljen, te jöhetsz, te nem. Nem, úgy szívélyesen mindenki bejöhet, de aztán ott már azért jöhetnek esetleg a rászólások. Mit tegyünk? Nagyon nehéz dolgot fogok mondani. Megfogalmazni is nehéz, végrehajtani még nehezebb. Ha keresőkkel találkozunk, testvérek, és mondani akarunk valamit, megnyilvánulni akarunk feléjük, én úgy gondolom, hogy ott a rendelkezésre álló helyzetben másodpercek alatt úgymond egy gyors hatástanulmányt kell végigfuttatni magunkban. Ez nagyon nehéz. Amit most akarok mondani, ahogy akarom mondani, az mit fog okozni? Mit fog belőle kiváltani? Milyen érzelmeket fog benne kelteni? Tudom, ez így találgatásnak tűnik, hát honnan tudjam én? De van egy jó szabály, aranyszabálynak nevezzük, ahogy szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek. Hát ti is aképpen. Ha az, ahogy én akkor ott el akarom mondani, el tudjuk-e képzelni, hogy ez rám hogy hatna, és ha megnyugszunk, akkor lehet, hogy jó. Bár tudom, nem tökéletes, mert lehet, hogy valaki könnyedén vesz mindenféle megnyilvánulást, de el kell fogadni, hogy nem vagyunk egyformák. Ú, de komoly kihívás. Másodpercek alatt önvizsgálatot tartani, és nem utólag, közben. Ezen gondolkodtam egyébként a héten, többször így felvillant ez, hogy milyen érdekes, az életünk idejét tekintve többször vizsgálunk másokat, mint magunkat. Pedig melyiknek van több értelme? Az önvizsgálatnak. Mert ott egy olyan szemét állítunk figyelem középpontjára, akivel kapcsolatban legtöbbet tudunk tenni a változásért, tehát önmagunk. A legtöbb változást magunkban tudunk eszközölni. Figyeljünk rá. Na és jön a fordulat, amit már jeleztem. Ez nem meglepő Jézusnál. Vannak tehát az akadályozó tanítványok, a kereső szülők a gyerekekkel. És mi jön? Jézus megharagszik, rájuk szól, és azt mondja, hogy engedjétek. És akkor valószínűleg szétnyílt a tiltakozó tanítványcsoport, sorfalat képeztek, és akkor ott közöttük vonultak be a szülők gyerekekkel, és Jézus pedig azt mondja, hogy na, ha ilyenek nem lesztek, ha így nem fogadjátok Isten országát, akkor kétséges a bejutásotok. Nem félelmetes? Hát ők úgy álltok oda, mint akik őrei az Isten országának. És akkor Jézus meg az egészen fordít, nem, hogy őrei vagytok, ha nem lesztek olyanok, mint akikről ti azt gondoltátok, hogy nem illenek ide, ti se mentek be. Jó, de szigorú. Isten országának őrei. Lehet, hogy egyébként kapuőrzők lesznek, de kívülről. És nem belülről. Akiket el akarnak tiltani, ők értékesebbek Jézus szemében. Mert ez azt jelenti, ha ti nem lesztek olyanok, mint ők, nem azt mondja, hogy legyetek türelmesek, még ezek a gyerekek olyanok nem lesznek, mint ti. Nem. Aki tudja, hány hónapja, éve Jézust követő szorgalmas tanítványoknak azt mondja Jézus, hogy hát ti lemaradtatok. Nem tudtok olyanok lenni, mint ez a kisgyermek. Ugye magukat dorgálásra ragadtató, rendcsináló, élenjáró tanítványok egyszerűen hátra kerültek. De ez is egy példa arra, hogy lesznek elsőkből utolsók. Utolsókból, megvetettekből, meg elsők is középpontban állók. Lehet, hogy a tanítványok azt gondolták, hogy na, most aztán tanítunk valamit, mármint a keresőknek. És kiderül, hogy nem ők tanítanak, nekik kell tanulniuk valamit. Ráadásul kitől? Azoktól a keresőktől, akik most jönnek Jézushoz. Nem tudom, milyen érzést kelt bennünk, hogyha ezt kimondjuk, hogy igenis, Jézus közelében egy több évtizede tanítványként élő személy tanulhat a keresőktől. Hadd fogalmazzak így, a lelki magzatoktól is, aki lehet, hogy úgy van, hogy már megfogant valami a szívében, de még nem született újjá. Vagy az éppen a közelmúltban újjászületett személytől. Tudom, lehet, hogy ezt olyan nehéz elképzelni, mit tanulhatnék tőle. Hát nagyon sok mindent, ha más nem, és a gyermeki példa nagyon fontos ebben, azt az őszinteséget, azt a nyitottságot, azt a tökéletes bizalmat. A héten voltunk játszótéren gyerekekkel, hát döbbenetes volt. Amikor az általunk kísért gyerek és egy másik idegen gyerek szaladt egyszerre egy játékhoz. És mi történt? Szia! Bemutatkozott másik gyerek is, és onnantól kezdve együtt játszottak. És hogy viselkedtek a szülők, vagy kísérők, mert kiderült, hogy egyik se szülő? Óvatosan, távolságtartással. Nem tökéletes bizalommal, majd csak ilyen lassú-lassú közeledéssel. Hát ki volt a példa? Hát a gyerek. Tehát én hiszem, hogy sokszor az újszülött hívő is lehet ilyen példa. Nincs benne bizalmatlanság, feltételezés, kétség, logika, mérleglés, őszinte nyitott. Hát olyanok nem leszünk. Bármilyen nehéz, testvérek, fogadjuk el, és ez egyébként fokozza a keresők értékét, hogy a kereső formálhat bennünket. Csak felteszek egy logikai kérdést. Azok a gyülekezetek, ahol ritkán van kevés kereső, nem veszíti vajon ezt a tanulási folyamatot el? és mennyivel nyitottabb és jobban fejlődő, ahova meg gyakran jönnek keresők. Én úgy látom, hogy működik ez. Bármennyire is zavarók olykor, nagyon sokat lehet tanulni. És végül néhány tapasztalat, egészen pontosan három, hogy mi az, ami még akadály lehet abban, hogy egy kereső ne eljusson Krisztushoz, hanem eltávolodjon tőle. Ezek olyan példák, amiket részben megfigyelésekből, részben átélésekből szereztem. És már nagyon szomorú emlékek és nagyon szomorú élmények ezek, de a tanúság kedvéért hadd mondjam ezt. Amik azért jöttek létre, mert megfontolatlan tanítványi megnyilvánulások történtek. Tehát én ezt a megfontolatlanságot nagyon szeretném hangsúlyozni. Nem direkt ártás, de megfontolatlan hozzáállás. Az egyik ilyen akadályozó hatás lehet az elvárások felállítása. Ráadásul túl korán. Amikor megjelenik valaki egy kereső, és rövid időn belül tényleg szembesítjük őket elvárásukkal. Egy gyökeres változást kívánunk tőlük hajviseletben, öltözetben, magatartásban, beszédstílusban, mindenféle liturgiai megnyilvánulás lekövetésében, ha nem mondják, mikor kell felállni, hát tudhatná, már kétszer volt itt, és így tovább. Ezek testvérek, főleg ha ennek hangot is adunk, ezek nagyon durva eltávolító hatások. Ismerje a Bibliát, vagy legalábbis keresse ki hamar, hogyha erre van szükség. Nem olyan régen mondtam egy kis statisztikai okfejtést, hogy egy hívő családban felnőtt személy hány istentiszteleten van a megtéréséig, ha 18 évesen dönteni tud. Gondoljuk végig, nekünk mennyi idő kellett, hogy egyáltalán a Biblia tartalmát úgy, ahogy lássuk, ahogy most látunk. Rengeteg. Aztán szoktam én olyat is látni, hogyha éppen nem állítatban kijelölt ige van, hanem éppen rendkívüli módon Náhum könyvéből van az alapige, előre nem jelzett módon. Lehet, hogy a régi hívők is becsukják a Bibliájukat, mert nem találják Náhum könyvét. Ezt csak azért mondom, testvérek, nem bántásképpen, hogy ezt a megfontoltságot abból szűrhetjük, egy kicsit magunkban nézünk. Miért várjak el olyat, amiben még én sem vagyok tökéletes? Tehát a túlzott és gyors elvárások akadályozhatnak. Ha mégis megszületnek ezek bennünk, akkor gondolkodjunk és beszélgessünk úgy önmagunkkal, hogy használnak ezek, ha én ezt kimondom? Segítek én ezzel? És ne áltassuk azzal magunkat, hogy de hát én csak jót akarok. Másik, kicsit összefügg ezzel, van egy némi átfedés, de mégis külön szeretném említeni. Ha valaki bátorító céllal akar valamit mondani, de balul sül el, amiből türelmetlen már-már számon kérő kérdés lesz. Lehet, hogy nagyon konkrétak lesznek a példák. Mikor fogsz már te is az énekkarban énekelni? Mikor fogjuk már hallani a hangodat ima órán? Mikor fogsz már te is játszani az orgonán és kísérni a gyülekezetet? Vagy ami a legdurvább? Mikor fogsz már bemerítkezni, épp itt az ideje? Hú, testvérek, most is görzsbe van a gyomrom. Én ismerek olyan személyeket, akiknek ezek a jó szándékú, bátorító kérdések hónapokra visszavetették az előrehaladásukat. Sőt, olyat is ismerek, aki úgy megtorpant, hogy azóta közelébe sem megy a szorgalmazott feladatnak. Végzett és ma is zeneiskolában tanító zongora tanárnő. Nem mer a gyülekezeti hangszerhez odaülni. Mert mikor? Mikor lesz már? Mikor? Hát eddig nem. Jó pár év elteltével. Pedig már diplomát szerzett azóta. Abból, amit annyira szorgalmaztak, tehát annyira nem tehetségtelen. De abban a közegben nem tudja használni. Miért? Mert türelmetlen sürgetéssel noszogatták. És a harmadik, na ez az én személyes nagy terhem. Persze sok mindent megváltoztattam ennek tanúságából. A könnyelmű, konkrétumok nélküli ígéret. Amikor valaki kifejezi azt a nyitottságát, hogy elmondja, mi zajlik benne, és azokat a gondolatokat megosztja, amik az ő tovább lépésével kapcsolatosak, hogy mennyire foglalkoztatja őt a gyülekezeti lét, a bemerítés, és így tovább. És úgy zárjuk le a beszélgetést, hogy na majd még beszélünk. És itt volt a hiba. Na majd még beszélünk. És ez csak halogatódott. Miért? Mert ha valaki kinyitja a naptárt, akkor látja benne, hogy olyan nap nincs, hogy majd. És nem tudom, figyelték-e már a testvérek, hogyha valaki jön és akar valamit kérdezni vagy mondani, és éppen nem jó az alkalom, akkor mit szoktam csinálni? Hát előveszem a naptárt. Lehet, hogy nem mindig, tehát nem vagyok még tökéletes benne, de ez a helyzet nagyon megtanította, hogy egy ilyen felelőtlen, általánosító ígéret és annak nem teljesítése mennyire visszavethet valakit. Utólag hiába akartam kijavítani. Hiába akartam bepótolni, nem ment. És lehet, hogy nem teljes a kép, testvérek. Biztos vannak még akadályozó megnyilvánulások, és ezeket észre kell venni. Legyen a mai napnak ez is egy üzenete, hogy kérjük Istent, mutasd meg, milyen akadályokat állítok én keresők elé? Mi az, ami téged felbosszant? Bár én azt tökéletes meggyőződéssel és jó szándékkal gyakorlom a keresők felé. És tényleg vegyük ezt is nagyon komolyan, hogy nem csak arról van szó, hogy most valakiben egy pici kis rosszallást váltunk ki, mármint a keresőben. Nem. Jézus megharagudott. És egy hatalmas bátorság kell ahhoz, testvérek, hogy akár azt a kérdést feltegyük magunknak. Lehetek én az akadályozó oka annak, hogyha úgy van, hogy a gyermekem még nem tért meg. Lehet a gyülekezetünk oka és akadálya annak, hogy a közösségünkhöz tartozó gyerekek még nincsenek az Úrban? Lehet, hogy reflexből elárítjuk. Nem, a világ hat rájuk, az ő fiatalságuk az oka ennek, tehát mindenki másban van hiba, csak bennem nincs. Jaj, de jó. Hazugság. És most megint nem akarok állítani semmit, de értsük meg, hogy nem veszítünk vele. Ha mérlegre tesszük magunkat ebben a kérdésben, csak nyerünk. Mert ha azt adja az Úr, hogy jól van, jó szolgám, nem akadályoztál eddig senkit. De jó, köszönöm, Uram. Segíts, hogy így maradjon. De azt mutatja meg, hogy figyelj, bizonyos személyekkel, ezekkel a magatartásokkal bizony te voltál az akadály. Ekkor pedig bűnbánat kell. Mert ha nem, akkor haragszik az Úr. Értsük meg, Jézus hogy fogadja a keresőket? Örül nekik. És mi? Hát örüljünk mi is. Jézus segíteni akarja a keresőket. Akkor nekünk is segíteni kell. Jézus nagyon érzékeli, ha valaki közeledik hozzá, akkor ő is közeledik. Jakab nem valami emberi ötletként írta le azt, hogy közeledjetek Istenhez, és ő is közeledik majd hozzátok. Ez valóság. És ezt tényleg ő megteszi. Akkor mi ne álljunk a kettő közé. Ha van közeledő, és van erre reagáló Jézus Krisztus, akkor ne álljunk közé. Jó szándékú tanítványként, hanem segítsük. Találkozás legyen, megtérés és újjászületés. Ámen.